Üdv mindenkinek, ez itt a Selfie, én Kucok Jakab vagyok, a Selfie mai vendége pedig Csillag Péter, a Nemzeti Sport újságíró és a Hátsó Füves szerkesztője. Ebben állapodtunk meg végül is, mint tudós, hogyha jól mondtam.
Igen, igen, üdvözlök mindenkit, szervusz.
Az első kérdésem az kicsit ilyen blikfrangosabb, de hogy most az Anfield motiválna jobban, vagy egy zempléni Hátsó Füves, egy zempléni falusi kispálya?
Hát igen, erre manapság nehéz válaszolni, illetve hát könnyű válaszolni, mert valószínűleg 100-ból 99 ember az Anfieldet mondaná, de lehet, hogy én vagyok a századik. Nekem a szívemhez közel állnak azok az eldugott falusi futballhelyszínek, amelyeket most már évek óta járok, és a Hátsó Füves sorozat keretében próbáljuk bemutatni ezeknek a világát, úgyhogy lehet, hogyha egy ilyen egy-az-egybe választás lenne, akkor én mégiscsak a zempléni falusi pályát választanám.
De ez, hogy jött neked ez az indítatás? Tehát, hogyha jól mondom, akkor édesapád is futballozott, Budapesten nevelkedtél, beszéltünk, hogy EB-VB-ken jártál, tehát, hogy a top futball legmagasabb szintjét fogyasztottad, és hogy most meg kispályákat kezdtél el felfedezni. Mi volt ez a pont, vagy ez az élmény, amikor azt érezted, hogy neked ez fontos feladatod, hogy ezeket bemutasd?
Nem érzek egyértelműen ellentmondást. Érzem persze, hogy van különbség a két világ és a két dimenzió között, és nagyon hasznos tapasztalattal szolgált, és tulajdonképpen egy kiváltságos helyzet volt, hogy olyan eseményeken ott lehettem, ahol tényleg a nagy futball zajlik, világbajnokságon, Európa-bajnokságon, bajnokok ligája döntőn, és ezeket is láthattam közelről, és megpróbálhattam újságíróként dokumentálni. Ami talán mégis a hátországnak a világához húzott engem, az volt, hogyha így meg kéne ezt fogalmazni, akkor talán a valóság közeliség, vagy a hétköznapi emberek valósága, valahogy ez lenne a kulcsfogalom, hogy itt érzem azt, hogy ami történik körülöttünk, az egy őszinte, jó értelembe vett egyszerű világ, emberi történeteknek vagyunk a részesei, szemtanúi, és
akkor ezt az against modern football frázist, amit lehet most már, nem tudom, matricákon látni, meg különböző Facebook posztokban, valamilyen szinten akkor te is vallod?
Tulajdonképpen ez inkább egy pozitív vonzás, mint sem taszítás, de van benne az is. Tehát azért azt igen el kell, hogy mondjam, hogy az a tendencia, ami a nemzetközi futball életben, a nagy futballban tapasztalható, az nekem sok elemében nem tetszik, és emiatt érzek egyfajta távolságtartást, vagy tulajdonképpen ez nem egy ilyen tudatosan választott attitűd, hanem inkább egy kialakult hozzáállás, hogy egy kicsit azt érzem, és most ezzel nem azt akarom mondani, aki mondjuk a nagy futballt követi, szereti, annak a motivációja ne lenne tökéletesen érthető, hiszen az a minőségi szuperprodukció, tehát én is azt mondom, hogy ha valaki a csúcs futballt akarja látni, akkor az Anfieldre menjen, akkor ne az zempléni futballpályára, és valóban lenyűgöző az, ahogy játszanak ezek a minőségi top futballisták, és most ilyen általános fogalmakat használok, de nyilván itt konkrét neveket vagy példákat is lehetne mondani, de valahogy ez olyan mint hogyha egy nem tudom, egy hollywoodi mozit látnánk, vagy mondjuk újságírói szempontból egy bajnokok ligája mérkőzésről írni cikket, az kicsit olyan, mint hogyha mondjuk az angol királyi családnak a történéseiről írnánk. Tehát, hogy ez távol van tőlünk, egy olyan valóság, ami szép, a kirakatban érdekes, a minőséget tekintve kiemelkedő, de nehéz hozzá kötődni, mert ez nem a mi közegünk. Tehát ilyen szempontból természetesen sokkal közelebb van mondjuk a magyar válogatott, és sőt, hát az természetesen a magyar embereknek abszolút fő terepe, vagy akár az NB1, vagy NB2. Én nekem azért ugye alapból van egyfajta vonzódásom a kis történetek, a nem kirakatban lévő emberek történetei felé, és ezeket keresem. És közben persze igyekszem bemutatni a társadalomnak a jelenségeit, folyamatait a futball segítségével, tehát ez is benne van ebben, és erre mondjuk tökéletes terep egy falusi futballcsapat.
Mennyire bevő amúgy a futballt fogyasztó, a futballról olvasó közeg arra, hogy a futball által bemutassuk akár a társadalmat is? Tehát, hogy nekem, mint beszéltük, hogy azért erősen futballcentrikus ember, azért van egy élményem, hogy a futballban nagyon kevesen szeretnék meglátni azt, hogy abban amúgy lehet társadalmi folyamatokat, vagy én gondolom, hogy lehet látni társadalmi folyamatokat is, és hogy ezeket mennyire fogyasztják akár, tehát leginkább nyilván ugye a magyar fogyasztók. Mennyire értik?
Szerintem itt van egyfajta változás, ami az elmúlt, nem is tudom, talán 20 évben következett be, de nehéz itt időhatárokat mondani. De mondjuk az angol szokásokhoz tudom viszonyítani, ahol már a 90-es években megjelentek olyan könyvek, olyan filmek, amelyek egy kicsit más szemszögből figyelték a futballnak az eseményeit, nem a pályán zajló esemény volt a fókuszban, hanem a társadalmi, kulturális vagy történelmi kontextus. Persze Magyarországon is egy-egy ilyen kiadvány volt, de nem ez volt a jellemző. Most az elmúlt években, és mondom most egy hosszabb folyamat, azt látom, hogy kinyílt egy kicsit a magyar befogadó közegnek az érdeklődése, és ezek a tartalmak is érdekesek lehetnek, és hogyha azt nézzük mondjuk, hogy a futballkönyveknek a piacán milyen könyvek, milyen könyvcímek dominálnak, vagy jelentek meg az elmúlt években, akkor nagyon erősen lehet látni azt, hogy igen, van erre igény, van erre fogékonyság, és én nagyon örülök neki, hogy ez a kicsit ilyen szociológiai, vagy ilyen kulturális vonal is él, mert engem igazán ez izgat. Tehát én nem is annyira érzem magamat sport újságírónak, vagy tehát szakírónak mondjuk abban az értelemben, hogy a sport szakmában lenne olyan jártasságom, vagy felvértezettségem, amely alapján én ennek a területnek a szakírójának tarthatnám magam. Én sokkal inkább egyfajta eszközként használom úgymond a futballt azoknak a jelenségeknek a bemutatására, amelyek egyébként jobban érdekelnek. Tehát én, igen, ahogy mondtad, Budapesten nőttem fel, meg egyébként nagyon kötődöm Budapesthez, a legújabb könyvünk Dénes Tamással, a Budapest futballkönyvet, én nagyon szeretem a főváros, nekem ez a vidéki vonal, ez nem egy ilyen Budapest ellenes dolog, tehát ez úgy kiegészíti egymást, és én egyetemen történelem és kommunikáció szakot végeztem, tehát ez volt nekem a történelem, az mindig is ott volt az érdeklődésemnek a homlokterében, és aztán valahogy úgy alakult a munkám, hogy egyre inkább e felé sodródtam, valahogy ez egy ilyen természetes folyamat volt.
Térjünk rá a hátsó füvesekre, a kis falusi pályákra nevezzük, így talán jobban be tudják azonosítani a hallgatók is. Mennyire globális jelenség, mennyire, hát, hogy úgy mondjam, poszt-szovjet térség jelensége, vagy mennyire magyar jelenség az, hogy ezek a pályák eltűnnek, ezek a csapatok eltűnnek, mert ugye a hátsó füvesnek valamennyire ez adja az alapját, hogy elvesznek ezek a csapatok.
Hát ez egy érdekes észrevétel egyébként, mert amikor én elkezdtem ezt a sorozatot, ez egy országjáró multimédiás sorozatként indult 2015-ben a Nemzeti Sport különböző felületein jelent meg, riportok, fotók, videók, egy nagyszerű fotós gárdával dolgoztam és dolgozom együtt, tehát itt a fotók mindig nagyon erősen megvannak, szóval amikor ezt elkezdtük, akkor én még egyáltalán nem voltam azzal tisztában, hogy ilyen leépülés zajlik ebben a közegben. Tehát ez számomra is egy meglepetés volt menet közben. Én így ahogy jártuk az országot, úgy döbbentem rá arra, hogy itt valami nincsen rendben, mert hogy tényleg sok csapat megszűnik, pályákat nem használják, vagy parlagon hevernek, és aztán idővel elkezdtem ezt egy kicsit úgy módszeresen, tudatosan is figyelni, statisztikákat készítettem. Ennek a nagy megjelenése a hátsófüves kiállításon, a Kazinczy Ferenc Múzeumban Sátoraljaújhelyen van egy ilyen nyomogatható interaktív térkép, ahol évekre, megyékre, településekre bontva lehet látni a folyamatokat, és kirajzolódott az, ami tulajdonképpen az egésznek a kulcsa, és amire utaltál te is, hogy 2000 óta, ezeret forduló óta a felnőtt férfi nagypályás bajnokságokban szereplő csapatoknak a száma több mint a 25%-ával csökkent. Tehát a csapatoknak több mint a negyede megszűnt. Ami óriási szám, és ezt látjuk, tapasztaljuk, hogyha járjuk az országot. És visszatérve a kérdésedre, igen, az is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ez mennyire Magyarország specifikus, vagy mennyire térség specifikus. Én azt látom, hogy vegyes a kép. Tehát vannak olyan elemei ennek a lemorzsolódásnak, vagy leépülésnek, amelyek általános kortendenciákra vezethetők vissza, és vannak olyan tényezők, amelyek mondjuk inkább erre a térségre jellemzők. Ilyen általános tendencia, és erről sok szó esik egyébként a futballszövetségben, vagy akár Európai Labdarúgó Szövetségben is, hogy a fiataloknak az életmódja megváltozott, és nehezebben mozgósíthatóak, vagy mozdíthatóak, részben azért, mert szélesebb lett a paletta, több lehetőség közül választhatnak akár sport, belül, részben pedig azért, mert az élő sport mondjuk ilyen kis klubok szintjén, az talán már nem annyira vonzó, vagy nem úgy vonzó, ahogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Ez egy mondjuk.
De ez Magyarországon és az Egyesült Királyságban is megjelenhet.
Igen, ez Nyugat-Európában is probléma.
És magyar specifikum?
Ami, hát végülis ez se teljesen magyar specifikum, de azért azt itt ebben a térségben tapasztaljuk, és most térségről beszélek, mert egyébként végeztünk gyűjtéseket határon túli területeken, mondjuk Erdélyben, ahol hasonló tendenciákat tapasztalunk, hogy a fiatalok városba költözésével, egyáltalán a városiasodással a kis településeknek a csapatai nehezebb helyzetbe kerülnek, a vidéki lakosságnak, hát egyáltalán a lakosságnak, de vidéken, kis településeken ez fokozottan érvényesül, talán ugye a lakosságnak az öregedése nyilván automatikusan hoz egyfajta utánpótlás nehézséget, és igazából ott van az a 18-35 közötti korosztály, ami a felnőtt futballban az igazán aktív, és ez az, ami talán leginkább hiányzik, mert vagy tanulás miatt, vagy munka miatt sokan elmennek, és...
De a városban sem jelennek meg? Tehát a beköltözők nem... Tehát mondjuk Budapesten nem kezdett el viszont mondjuk arányaiban nőni az elmúlt 25 évben?
Ez egy teljesen logikus felvetés, és van egyfajta kiegyenlítődés, sőt egyébként a futball szempontjából ez akár egy pozitív folyamatként is értékelhető, hiszen van egyfajta centralizáció, ami a minőségi pontok, vagy a minőségi klubok, képzések felé tereli a fiatalokat, így könnyebben szem előtt tarthatók, a tehetségek kevésbé vesznek el, és azok a, mondjuk, mit tudom én, egy kisvárosi egyesület, ahol van egy teljes utánpótlás képzés, van egy olyan bázis, ahol jó edzők dolgoznak, jó körülmények között edzhetnek a gyerekek, ott lehet, hogy könnyebben érvényesül a srác, és hamarabb jut el mondjuk az NB1-be, mint hogyha megmaradt volna a kis faluba. Ami az én szempontomból fontosabb, és ez lényeges, hogy én nem annyira a futball szakmai szempontból figyelem ezeket a folyamatokat, hogy közben viszont a falu, a kis település veszít egy nagyon fontos közösséget, és egy fontos közösségi élménnyel lesz szegényebb azzal, hogy nincsenek hétvégi meccsek.
Ugye ezeket a tendenciákat már, tehát én 28 éves vagyok, de már az én életemben is teljesen egyértelműen kiskoromtól lehet hallani, hogy eltűnnek akár a templomok, a műfházak, a kocsma, a post és a különböző ilyen szociális terek egy-egy faluból, és a futballpálya is szerintem ebben a sorban nagyon is beleilleszthető. Mennyire jelenik meg az, vagy mennyire látható az, hogy próbálják a futballpályát először feléleszteni akár a polgármester szintjén, akár nem tudom, megyei szinten, akár állami szinten van erre egyáltalán tendencia, hogy ez legyen a közösségi tere egy falunak?
Hát vannak pozitív kezdeményezések, még nyilván azokban a településekben, vagy azokban a sportközösségekben, hogyha ezt a kicsit ilyen erőltetett kifejezést akarom használni, azért téma a futballcsapatnak a helyzete, ahol néhány évvel ezelőtt szűn meg, mert még frissek az élmények, még szó van arról, hogy de jó lenne újra elindulni, újra megcsinálni a pályát, és van egy ilyen még eleven vita vagy téma erről. Igazából ezt próbálja meg kihasználni, vagy ennek próbál ezt a parazsat próbál kicsit megpiszkálni a hátsó füves futballmentő túra, amelyet elkezdtünk 2022-ben, ez egy abszolút civil kezdeményezés, Sátoraljaújhelyről a hátsó füves kiállításról, Ringer Istvánnal, a Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatójával, és Orosz Zsolttal, a futballkutató blognak a szerkesztőjével találtuk ki ezt a dolgot, és azóta csatlakoztak hozzá a Zalából. Zalai elindult a Zempléni Főnix először, ami egy utazó projektcsapat, és az volt az ötletünk, vagy a célunk, hogy ezzel a projektcsapat, aminek mi is tagjai vagyunk, tehát játszunk ezeken a meccseken, kihívjuk azokat a csapatokat egy-egy mérkőzésre, amelyek papíron már nem léteznek, kis település környező falvaknak a csapatait, játszunk velük egy meccset az évek óta elhagyott pályájukon, amit erre az alkalomra előkészítenek, újra játékra alkalmas állapotba hoznak, ezzel párhuzamosan készítünk egy helyi futballtörténeti kiállítást, egy ilyen mini tárlatot, hogy egy kicsit rekonstruáljuk a helyi futballtörténetnek a fontos eseményeit, előkerülnek Fiókmélyről régi fotók, tárgyak, emlékek, sztorik, tehát ez egy jó alkalom arra, hogy még az öregek elmeséljék azt, amit tudnak, és amit még el tudnak mesélni. Van egy pódiumbeszélgetés ebben a témában, illetve az egészet kiegészíti egy kulturális kísérő program, egy helytörténeti séta, templomlátogatás, vagy egy valami néptánc bemutató, ami helyben jellemző, meg amire helyben büszkék.
És erre minden a vevők voltak.
És erre nagyon-nagyon vevők voltak, és ez aztán elindult a Zalában és a Szatmári vidéken is, most már van a Zalai Főnix és Szatmári Főnix is, és hát ez most harmadik éve csináljuk, most szervezzük éppen nagy erőkkel a tavaszt. Hát ez mondjuk egy ilyen civil válasz erre a problémára. A Magyar Labdarúgó Szövetség is besegít különböző tárgyakkal, ajándék tárgyakkal, szuvenír tárgyakkal, illetve labdával megkülönböztető trikóval segítik a résztvevő települések csapatait, ami nekik nagy öröm, meg nyilván ez egyfajta ösztönzés, de igazából a lényeg az, hogy van egy olyan közösségi élmény, ami egy kicsit megidézi azt, ami már elmúlt, és kinyitja annak a lehetőségét, hogy legyen valami folytatás. Most nem feltétlenül az, hogy újra benevez a csapat a bajnokságba, de ott van újra a pálya, a fiatalok, a gyerekek látnak egy élő csapatot játszani a saját falujukba, látnak egy pozitív mintát, és számos helyen megismételték ezeket a mérkőzéseket, sőt elindult, aztán most már fut egy hátsófüves kupa nevű nagypályás sorozat az Zempléni vidéken, éppen az elődöntőre készülünk most pár nappal előtte vagyunk, Nagyrozvágy, Bodrogolaszi, Alsóbereczki és az Zempléni Főnix van még versenyben, 12 csapat indult.
De ezek olyan csapatok, amik alapvetően nincsenek benne a liga rendszerben,
így van, és csak így ide van. Tehát igazából ez egy, most nem akarok nagy szavakat használni, de ez egy ilyen csodálatos sorozat, mert csupa megszűnt csapat játszik egymással elhagyott pályákon egy őszi-tavaszi versenysorozatban. Ősszel volt csoportkör, 12 csapat részvételben, mondom, 4-3-as csoport, és csoportgyőztesek jutottak tovább, most elődöntő, és működik, és óriási húzó ereje van ennek, és nagyon jó ezt látni, ez nekünk is ösztönzést ad szervezőknek.
De sikerült már feltámasztani egy csapatot, akár Zemplénben, akár Zalában?
Hát ez ugye egy logikus kérdés megint, hogy hogy mit jelent a feltámasztás? Mert hogyha az a kérdés, hogy
belevesztek a vármegyei bajnokságba,
megyei bajnokságba, akkor ilyen siker nincsen. Ebben bíztunk titkon, meg reméltük, hogy hátha egyelőre nincsen. Olyan, de ez se teljesen igaz, mert van olyan csapat, amelyik nem vett részt ebben a sorozatban, de látta ezt, és egyfajta ilyen másodlagos hullámként elért hozzájuk ennek a pozitív hozadéka, és 12 év után beneveztek Bekecs csapata, Bekecsi Főnix néven, nem véletlen a névválasztás. De én már azt is sikernek élem meg, de ez a siker szó, ez itt félrevezető, mert tulajdonképpen itt nem ez a helyes kifejezés, de mégiscsak valamit kell mondani, szóval ugye az is egy ösztönző dolog, hogy egy-egy alkalomra újra összeálltak. De mondjuk apró homok csapata, ez volt talán eddig a legszélsőségesebb és a legfelemelőbb élmény. Apró homok Sárospataktól nem messze, ez egy tanyai csapat volt valamikor, ott egy TS működött, és a termelőszövetkezet szervezte meg a csapatot. A 90-es évek elején megszűnt, ugye rendszerváltással együtt ezek a TS csapatok is sok esetben bajba kerültek, és azóta nincs is ott csapat. A pálya valami csoda folytán megmaradt, gyakorlatilag a két kapu, egy közeli tehenészetnek a tehenei szoktak ott legelni, és a hátsó füves futballmentő túra alkalmából tavaly sikerült 30 év után életet lehelni ebbe a pályába. Újra megcsinálták, a Geomilk tehenészetről van szó, egyébként ők segítettek a pályát helyrehozni. A régi apró homoki járási bajnokcsapat tagjai összeálltak pár percre, és aztán átadták a helyüket a helyi tehenészet játékosainak, és velük játszottunk mi a Zempléni Főnix egy nagyszerű hangulatú meccset, és kim volt 300 ember a semmi közepén a tanyán. Szóval ezek nagyon szép élmények, és tulajdonképpen én, hogyha azt mondom, hogy nincsen újrainduló, hogy MLS bajnokságban újra benevező csapat egyelőre, akkor én nem gondolom, hogy ez magában egy kudarc lenne, mert közben meg látunk olyan élményeket, amelyek viszont nagyon is előre visznek.
De mi az, ami feltámasztatná őket? Vagy ez egy rossz kérdés alapvetően? Tehát ők nem is gondolkoznak ebbe? Tehát hogy kérdezem ezt mondjuk úgy, hogyha az MLS-nek lenne egy csodálatos, nem tudom, ilyen létesítményépítő programja ezeknél a helyeknél, állnák a MESZ-t, az utazást, vagy nincs is értelme igazából ilyenekbe gondolkozni, mert a közösség nincsen meg ahhoz, hogy itt egy megyei bajnokságban létező csapat lehessen.
Azért nehéz így rendszeres fellépésre csapatot újra szervezni, mert objektív akadályai vannak. Tehát igazából itt azt tapasztaljuk a legtöbb esetben, hogy olyan demográfiai kihívások elé állnak a csapatok, vagy a falvak, hogy ez a csapatszervezést nagyon megnehezíti. Tehát amikor nincs elég fiatal, akit össze lehetne szedni hétről hétre, vagy mondjuk akik futballcsapatban szóba jöhetnének, messze dolgoznak, akár nagyvárosba, akár külföldön, és mondjuk 2-3 havonta járnak haza, nyilván velük nem lehet számolni egy heti rendszerességgel fellépő csapatnál. Szóval, hogy vannak ilyen akadályok. Miközben egyébként, hogyha mondjuk van fél évente egy vagy két meccs, akkor arra viszont össze tudják rántani a brigádot, mert nyilván könnyebb megszervezni, és ez egyfajta ilyen reális kompromisszum lehet, hogy nincsen heti bajnoki mérkőzés, de mégis életben marad a futballközösség, és ezáltal a faluban is történik valami olyan fontos felemelő és közösségi esemény, amely egyben tartja a helyi település közösséget. Tehát az is jó, hogy itt gyerekek, asszonyok, hozzátartozók, szurkolók megjelennek, öregek, régiek, fiatalok, tehát mindig nagyon vegyes a kép.
De akkor nem is kell szerinted feltétlenül, hogy mondjuk egy nagy futball nemzet felemelkedjen, hogy ilyen didaktikus szavakat használjak, az, hogy mondjuk az utolsó faluba is, ahol van, nem tudom, 11 felnőtt férfi, egy felnőtt csapat, tehát ez nem kéz a kézben járó dolog.
Hát, de én azt gondolom, hogy egyébként de. Igaz az, hogy, hogy egy masszív erős alap kell ahhoz, hogy, hogy magasra épülhessen a piramis, ugye ezt a hasonlatot szokták mondani, és ez, ez szerintem is igaz. De én nem... és mondjam, én nem futball szakmai vezető vagyok, vagy, vagy sportpolitikus, vagy nem tudom, tehát én nem ebben gondolkodom.
Csak hogy ezt kicsit az is kérdezem, mert hogy a nagy öregek mindig azt szokták elmondani, hogy a grundélet megvolt, és valahol a grundélet, és az, hogy van mondjuk egy faluban egy csapat, az, az, az én fejemben legalábbis hasonló történet, és hogy, hogy ők azt mindig azt jelenik, hogy hát most meg nincsen ilyen dolog.
Igen, szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy élő szövet legyen a háttérben. Tehát az, hogy, hogy van egy sikeres válogatott, amelyik ott lesz az Európa-bajnokságon, van egy Szoboszlai Dominik a Liverpoolban, vannak játékosok a európai elitbajnokságokban, vagy, vagy van mondjuk olyan minőségi NBA-ben játszó csapat, amelyik európai kupaporondon is érdemlegeset nyújt. Ez egy dolog, de, de az, hogy, hogy emögött egyébként, akik, akik ehhez kötődnek, kapcsolódnak, akár szurkolóként, akár mondjuk amatőr játékosként, akár hozzátartozóként, ők a saját dimenziójukba is, is tudjanak valamilyen módon aktívan részt venni ebben a futballkultúrában, hogy ezt a nagy szót használjam. Ez szerintem igenis elengedhetetlen, meg, meg ez, ez, ez valahol záloga annak, hogy, hogy a, az elit futballnak a további élése biztosítva legyen. Mm. Mert különben egy kicsit az van, hogy, hogy van egy, egy szép produkció a kirakatban, de közben a raktár üres, és ez meg nem jó.
A Zempléni Phoenix kapcsán ott lehetett látni, hogy még Gera Zoltánt is meg tudta nyerni, ugye sokszoros válogatott futballist, és Eger vagy Sándor, ha jól mondom, több helyszínen is megjelent, volt szövetségi kapitány, többszörös magyar bajnok edző, hogy ők mennyire voltak vevők, és ők mennyire volt egyértelmű, hogy mondjuk eljönnek, ha jól sejtem, a lakóhelyüktől több száz kilométerre is akár.
Nagyon fontos, és azt gondolom, hogy, hogy ez egyfajta jelzésértékű része is a hátsófüves futballmentő túrának, hogy olyan játékosok adják hozzá a nevüket és a részvételüket, akiket az országos labdarúgásban ismernek és elismernek, és ahogy mondod, Egervári Sándor korábbi szövetségkapitány több helyen szerepelt, Pisont István abszolút alapember az Zempléni Phoenixnek, és számos játékos csatlakozott egy-két alkalomra, például Gera Zoltán is. Nem nagyon kellett őket győzködni, tehát igazából az van, hogy, hogy, hogy van egyfajta természetes vonzalom szerintem az amatőr futball, vagy, vagy az ilyen eldugott hátországbeli csapatok iránt. Nyilván ennek van egy romantikája is, tehát ez, és ez egy létező romantika, és én is minden alkalommal megélem, amikor ott vagyok. Tehát amikor mondjuk egy makkos-hogykai pályán, az erdő közepén, körbe-körbe gyönyörű szép nagy fák, csicsergő madarak, és van egy csodálatos hangulatú pálya, és ott játszunk egy ilyen majális hangulatú meccset. Május elején, pont tavaly is, meg tavaly előtt is ebben az időben játszottunk ott. Az felemelő érzés Pisont Pistának is, vagy Gera Zoltán. Gera Zoltán, ő György Tarlón volt, ami egy hát nagyon nehéz sorsú település a Bodrog közben, az egész Bodrog köznek a helyzete egyébként eléggé viszontagságos, és hát olyan szeretettel, olyan örömmel és hálával fogadták őt a helybeliek, hogy az, hogy ő ott járt, az biztos, hogy évekig történet lesz, és valóban ösztönzést ad, tehát ott azt úgy mindig meg lehet figyelni, és igazából ez talán a legszebb visszajelzés, hogy ha véget ér a nagy meccs, akkor a gyerekek ellepik a pályát, és elkezdenek focizni, és ebben biztos, hogy közvetlen szerepe van egy ilyen úgymond példaképnek, vagy hát itt nem is kell idézőjelet használni, akik ott vannak, és a személyes példájukkal megmutatják, hogy miért fontos ez.
De akkor nekik megvan Gera Zoltán? Tehát, hogy így követik az ilyen kis falukba, elnéptelenedő falukba is Gera Zoltánt, tudják, ki ez a Szoboszlai Dominik, és ott is ez téma alapvetően, akár a korlát mellett.
Abszolút, abszolút. Sőt, most én azt érzékelem, hogy a Szoboszlai Dominik hatás az nagyon erősen érvényesül kis településeken is, de szerintem itt nincs különbség település típusok között, tehát az egész országban, hogyha járkál az ember, akkor látja, hogy mondjuk a gyerekek elkezdtek szoboszlai feliratú mezekben járni, még korábban mondjuk...
Vagy messzi... a farsang, ugye, mint mostanában.
Igen, az nem jött össze, korábban Messi, meg Cristiano Ronaldo feliratú mezek voltak divatban, és ez egy valós kötődés, tehát most egy kicsit elkanyarodva a hátsó füvestől és a falusi közektől, én a saját családomban, itt, mit tudom én, unokatestvérek, kisgyerekek körében látom, hogy amióta Szoboszlai ott van, azóta a Liverpool meccseket nézik, a válogatott meccseket sokkal intenzívebben, és van egy nagyon-nagyon erős felhajtó erő. Ezt én igazából irigylem is a mai nemzedéktől, mert én úgy nőttem fel, 1983-ban születtem, hogy a mi generációnk azért úgy hozzászokott a kudarc élményhez, és szerintem egy kicsit a játékosok is, tehát ez biztos egy ilyen öröklődő teher is volt talán a játékos nemzedékeknek, hogy mindig az volt, hogy kimegyünk, és akkor hát valószínűleg kikapunk, de hát ha, és akkor mindig ez a hát ha volt, de aztán ebből úgy legtöbbször nem lett semmi.
Az 1000 fős, vagy 1000 fővel meglevő népstadionban levő meccsek, azok nehezen felejtetőek. Egy ilyen utolsó kérdés, a Hadikos volt a Hadikban, Hadik KVS-ben egy eseménye, de a Nyilasi Tibor is megjelent. Őt azt mondta, hogy a Gamma pálya volt az ő grundja, az ő hátsó füvese. Nekem nincs is meg a Gamma pálya, de neked volt-e ilyen hely, amit így, hogy mondjam, a futball identitásod keltetőjének lehet nevezni?
Hát volt több ilyen pálya. Igen, én Budapesten futballoztam, most is egyébként még a BAK csapatán, BAK öregfiúk csapatának tagja vagyok. Ezt büszkén mondom egyébként, mert ez egy ősi 1900-ban alapított klub, amelyik az MLS-nek is alapítója volt. Aztán a II. Világháború után megszűnt, és évtizedekig nem élt, aztán néhány éve Molnár Bertalan nevű fanatikus felélesztette, és van egy kicsit ilyen régi amatőr eszme ápolás hangulata is ennek, és ennek én nagyon örülök. De mondjuk, hogyha pályákról van szó, én a Fradiban kezdtem még gyerekként, és akkor a Fradinak volt egy kihelyezett tagozata a Cakó utcában, a Tabán fölött van egy ilyen nagyon kicsi füves nagypálya, hát nagypálya, de valójában elég sokkal kisebb a szabályméretnél. Én oda jártam nap mint nap edzésre, az a pálya nekem az ilyen gyerekkori meghatározó helyszín. Aztán később ilyen tanulmányi okokból végül is az ilyen komoly futballozást azt hátrahagytam, és az Elektromosban játszottam, meg a Pénzgyőrben, hát az Elektromos pálya az most is a kedvencem, azt imádom, a Népfürdő utcában a régi lelátóval,
a stranddal,
ott tényleg megdobban a szívem, hogyha pályára lépek, de a Pénzgyőr, a salakos, de hogy salakos, hát ilyen földes, poros, marcibányi téri edzőpálya, vagy a Pasaréti úti pálya is. Hát ezek meghatározó élmények. Aztán a 3. kerületben is játszottam egy ideig. Én nagyon szeretem az ilyen nem annyira frekventált pályákat, ezeknek megvan a hangulata, és ezt nehezen felejti az ember. Viszont amit fájdalok, hogy Budapesten sajnos nagyon sok pályát műfüvesítettek, és a műfű az megöli egy-egy pályának a hangulatát, úgyhogy ezért is örülök, hogy alkalmam nyílik így időnként a hátsó füves futballmentő túra keretében, legalább falusi futballpályákon is pályára lépni, mert az tényleg álomszerű, egy ilyen igazi, szép, füves pályán, mondom, erdei környezetben, vagy a falu szélén, és ennek van egy ilyen idilli hangulata. Egy kicsit, igen, benne van az is, hogy így a világ zajától, mindentől távol egy természetes közeg, egy szippantásnyi friss levegő, és én ezt keresem, és örülök neki, hogyha erre még így nyílik alkalom.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Én köszönöm.